91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Irán elleni izraeli légi támadást követően több ország kormánya is óvaintette Teheránt a válaszcsapástól és az eszkalációval fenyegető katonai konfliktus azonnali lezárására szólította fel a feleket. Az Egyesült Államok továbbra is teljes mértékben támogatja a zsidó állam önvédelemhez való jogát, jelentette ki izraeli kollégájának Lloyd Austin, amerikai védelmi miniszter. A Pentagon közleménye szerint Austin telefonon egyeztetett a fejleményekről Yoav Gallant, izraeli védelmi miniszterrel, akinek megerősítette az Egyesült Államok sziklaszilárd elkötelezettségét Izrael biztonsága és önvédelemhez való joga mellett. Világossá tette azt is, hogy Washington rendületlenül hozzájárul a térségben állomásozó amerikai katonák és létesítmények, valamint Izrael és más partnerállamok védelméhez Iránnal és a Teheránból támogatott terrorista csoportokkal szemben. Egyúttal eltökélt abban is, hogy megakadályozza, hogy bármely szereplő kihasználja a feszültségeket, vagy kiterjessze a konfliktust a régióban, fűzte hozzá. Magyarországon történt előrelépés a járások felzárkóztatása terén, de fejlettség szempontjából Budapest továbbra is egy külön szigetet képez. Ezt kívánja orvosolni a magyar fejlesztés politika területi dimenziójának változása, ezen belül a jövőre induló versenyképes járások program, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapesten a Magyarországon működő Európai Országok Kereskedelmi Kamaráinak EU Chambers 2024 nevű rendezvényén. Navracsics Tibor rámutatott, Magyarország fejlettség szempontjából két nagy területi egységre vált szét, Budapestre és az ország felzárkóztatást igénylő többi részére. Az Európai Unióba való belépés óta Budapest javított fejlettségi szintjén, és immáron jelentősen az uniós átlag fölött helyezkedik el, Magyarország többi régiója azonban az átlag alatt marad. Magyarországot a közép-európai régió tartományaival összehasonlítva ugyanezt a képet kapjuk, mutatott rá. Bár Budapest az élmezőnyben van, és rendkívül kiélezett versenyben kell helytállnia, Prágával, Bukaresttel, Varsóval, Pozsonnyal, Béccsel és Zágrábbal együtt, a többi magyarországi régió általában a tabella második felével egy szinten áll, fűzte hozzá. Diplomáciai sikert értünk el, nemzetközi fejlesztési együttműködéssel bővülnek a magyar-török kapcsolatok, írja Azbej Trisztán, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára bejegyzésében. Közölte, törökországi látogatása során új mérföldkőhöz érkezett a Hungary Helps, Magyarország segít program nemzetközi partnersége, ugyanis egyetértési nyilatkozat született a török együttműködési és koordinációs ügynökség és a Hungary Helps ügynökség között. Biztos vagyok benne, hogy ezt a megállapodást azonnal közös tettekre fogjuk váltani, mivel az elveink is egyeznek. A válságövezetekben szenvedő embereket segíteni kell, hogy meg tudják teremteni a jövőjüket, továbbá helybe vitt segítséggel kell megelőzni a migrációt a Száhel régióban és máshol, írja az államtitkár. Új világrend van kialakulóban, amelynek két kimenetele, két útja lehet a magyarok számára, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára Komlón. Latorcai Csaba Baranya vármegye napján mondott beszédében úgy vélte, az egyik út az egyoldalú, kritikátlan alkalmazkodás, a másik a kezdeményező, a bátor, az innovatív út. Az egyoldalú kritikátlan alkalmazkodás a csak ne hibázzunk belesimulásával, a merjünk kicsik lenni gyávaságával van kikövezve, fogalmazott. Az államtitkár ugyanakkor rámutatott, hogy a kezdeményező bátor, innovatív út azt jelenti, hogy az azon haladó nyitott a világ kihívásaira, felveszi a kesztyűt és beleáll azokba a küzdelmekbe, amelyeket meg kell vívni a gazdasági, politikai, közjogi szuverenitás megőrzése és megtartása érdekében. Sport. Carlos Sainz Jr. a Ferrari spanyol pilótája volt a leggyorsabb a Forma 1-es mexikói nagydíj második szabad edzésén. A tegnapi első gyakorlást megnyerő brit George Russell a tréning 12. percében elvesztette uralmát az autója felett, és nagy sebességgel a gumifalba csapódott. Nem volt jó napja a címvédő és most is éllovas Max Verstappennek sem. A Red Bull 27 éves holland pilótája ugyan az első szabad edzésen a negyedik lett, a folytatásban motor problémákkal küzdött, és nem tudott mért kört autózni. Végül az időjárásról. Az alacsony szintű felhőzet kelet felé terjeszkedik, miközben délnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken. Legfeljebb néhol fordulhat elő szitálás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Rossz a lift megint. Negyedik emelet.
Ó, igen, ez a kardiózás után.
Ez apu, fújja fel a matracot, de utálja.
A buszvezető mindig pont az orrom előtt csukja be az ajtót.
Érdekes, mindenki másra gondol. És ön?
A hangok által életre keltett képzelet. Ez a rádió ereje. Hirdessen rádióban, miértrádió.hu.
Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a világ keletkezésével foglalkozó összeállításunkat, és bemutatjuk az év turista házát is. Elsőként dr. Horváth Dezső fizikust hallják, aki a Katolikus Egyház által is elfogadott ősrobbanásról beszél, amelynek elméletét egy katolikus pap vezette le 1931-ben.
Most hogyan keletkeztek az elemek? Hogyha az elején, az ősrobbanás után, 3 percben egy nagy csillag volt az egész, azt mondjuk, és később alakultak ki a csillagok, de hogy lettek az anyagunk? Hogy lettek ezek az anyagok? Hát úgy, hogy a csillagok azoknak a belsejében, egyébként jó részt vas van, ahogy összetömődik, ahogy öregszik a csillag, utána egy idő múlva feladja magát, és fölrobban, és szétszórja az anyagot a világegyetemben. Tehát gyerekek, csillagporból vagyunk, elképesztő módon. Tehát most a legkönnyebb elemek szétesnek a csillagba, de azok a csillag közi térben keletkeznek, és hát látszik, hogy a nehéz elemek mennyisége szép lassan növekszik. Most rátérek az általános relativitás elméletére, hogy előkészítsem a gravitációs hullámokat. Tehát a Einstein 1915-ben egyesítette a newtoni gravitációt az állandó fénysebességgel. Na most Einstein tevékenysége valami elképesztő volt, például 1905-ben publikált 4 olyan alapvető dolgot, amiből egyél megkapta a Nobel-díjat. Ezt 1910, és utána még 10 évig dolgozott ennek az elméletnek a kidolgozásán, mert olyan matematika kellett hozzá. Ezt csak úgy tudta megtenni, hogy a kölcsönhatást kiküszöbölte a rendszerből. Tehát nem a tömegek vonzák egymást, hanem az Einstein elmélet szerint a tömeg meggörbíti a négydimenziós téridőt, és ez befolyásolja a többi tömegnek a mozgását. Egyébként Douglas Adams, a zseniális galaxis utikalaus topposoknak című teljesen speciális ötkötetből álló trilógiája, az azt mondja, hogy a relativitás elméletben az anyag megmondja a térnek, hogyan görbüljön, a tér meg az anyagnak, hogyan mozogjon. Teljesen nyilvánvaló ezek után, hogyha megváltozik a gravitációs potenciál valamiért, akkor a térszerkezetben egy fordozódás következik be, amelyiknek teljednie kell feltehetőleg fénysebességgel. Ezt Einstein már megjósolta, ezek a gravitációs hullámok, és Einstein már 1916-ban megjósolta a létezésüket. 1962-ben két szovjet tudós kidolgozott egy optikai eljárás, hogy hogyan lehet ezeket mérni. Ezt később egy amerikai is kidolgozta tőlük függetlenül, amikor publikálta, akkor közölték vele, hogy haha, ezt már 10 évvel ezelőtt két orosz megcsinálta. A lényeg az, hogy ő viszont vette a fáradtságot, és sikerült rábeszélni az Egyesült Államok kormányát és adófizetőit, hogy építsék meg ezt a berendezést. Ezt hívják LIGO-nak, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory-nak. 79-ben tervezték meg, 94-ben kezdték el építeni két helyen egymástól 4000 kilométerre az amerikai kontinensen, és 96-ban elkezdték építeni a Virgót is, az európai megfelelő berendezést Pisa mellett. Most 2007-ben egyesült a két kísérlet, 2010-ben realizálták, hogy nem elég érzékenyek ahhoz, hogy tényleg lássan a gravitációs hullámot, át kell őket építeni. 2015. szeptemberétől már az átépített LIGO is működött, 16. augusztusából meg a Virgo is. 2016. februárjában a LIGO közölte, hogy látta az első gravitációs hullámot. És 2017. októberében meg is kapta a három ember a Nobel-díjat, a Weiss, és Kip Thorne és Berry-be is, akik építették, effektíve vezették a berendezés építését. És az érdekes az, hogy a Nobel-díj után történt meg az egészen igazi nagy felfedezés, amikor ugyanennek a berendezéseknek sikerült észlelniük két neutroncsillag összeolvadását. Az első megfigyelés az fekete lyukak összeolvadásával volt kapcsolatos. Most hol látták ezeket? Ugye ez az egyik LIGO, az egy Amerikában, az egy sivatagban van, a másik egy mocsárban. Van egy kis berendezés Németországban, az keveset tett hozzá. Ez a pizai. Közben megépült Japánban egy föld alatti gravitációs hullám észlelő, és épül Indiába egy másik. Úgy teljesen nyilvánvaló, hogy minél több észlelési ponton van, annál könnyebb lokalizálnom, hogy milyen messze és honnan jön az a bizonyos gravitációs hullám. Hát hogy működnek ezek? Ez például a Hanfordi LIGO, 2-4 kilométeres karja van, ezek ilyen nagy csövek, a pusztaságban, és a Virgónak 2-3 kilométeres csöve van Pisa mellett. Látszik, hogy ez itt szántóföld, na ez itt pusztaság. Na most föllógatnak tükröket, és ide-oda veretnek lézersugarat a kettőben. Egyszerre indítva. És mérik azt, hogy hogyan változik meg egy gravitációs hullám hatására a két tükör egymáshoz mért távolságának a különbsége interferometriával. Ez valami hihetetlen pontosságú. Ezek az átépített berendezések az atommag méret 10.000 részével tudják mérni a 4 kilométeres távolságok különbségét. Egyszer hihetetlen. Én szerintem ennél pontosabb mérés nincs a világon. Na most ez, amit észleltek 2015. szeptember 14-én, ez a Livingston, ez meg a Hanfordi LIGO mérés, ez itt a vízszintes tengeren az idő van másodpercben. Látszik, hogy 2/10 másodperc alatt lezajlott az egész. Ez volt az a jel, amit úgy észleltek, hogy két fekete lyuk találkozott és összeolvadt. Egy 36 és egy 29 naptömegű fekete lyuk 1,3 milliárd fényévre. Hát én fekete lyukakat, nagyon nagyokat látnak. Azóta rengeteg megfigyelés volt, hogy mondom, ez a legérdekesebb, ez a neutroncsillagok összeolvadása volt, mert ezt nem csak gravitációs hullámmal észlelték, hanem utána gamma kitörést láttak, spektroszkópiai módon, 1000 millió módon látták ugyanezt. És ez bizonyította az elemek keletkezését, és neutron csillagok létezését. Ennyi minden látta. Tehát itt volt a három gravitációs hullámérőhely, és ezek a kékek, ezek a teleszkópok, amelyek utána ugyanezt észlelték. Tehát ezért volt átlésen, az összes többit csak a gravitációs hullámmal lehetett látni. Tehát a gravitációs hullámok a legkorábbi tudósítóink. Most nincs időm arra, hogy nagyon részletesen belemenjek a vallásokba. A lényeg az, hogy az evolúció a fő kérdés abban, hogy elfogadják-e a vallások az ősomás teremtésnek. A fizika szempontjából tök mindegy, meg kell, hogy mondjam, mert az ősomás előtt nem lehetett tél meg idő, tehát minden ott kezdődött, hogy aztán az, hogy történt, azt nem tudjuk. A amerikai reformátusokon kívül mindenki elfogadja, még a Magyar Református Egyház is. Második János Pál is megerősítette, sőt, ő Isten létezésének bizonyítékának tekintette az ősrobbanás modelljét. Nagyon érdekes Szent Ágoston vallomásai, akinek a világképe a 4. században hihetetlen közel van a modern kozmológiához. Ő kitalálta, hogy Isten a világot semmiből teremtett, és ez a teremtés maga nem történhetett időben. Ugyanis fölteszi magának a kérdést, hogy mit művelt Isten a világ teremtése előtt? Hogy jutott eszébe teremteni valamit, amikor azelőtt soha semmit nem teremtett? Ez vicces egyébként. A válasza az, hogy Isten létének nem lehet köze időhöz. Tehát neki az időt is meg kell teremtenie, meg a teret. Ez tök ugyanaz, amit a fizika is mond az ősrobbanásról. Aztán később 12. Pius pápa már 51-ben üdvözölte az ősrobbanás, mint a világ teremtését, de ettől a fizikusok idegesek lettek, mert akkor még nem volt bizonyítva az elmélet. De Edwin Hubble kapott egy levelet egy barátjától, aki megkérdezte, hogy a pápa bejelentése kvalifikálja szentté avatásra, ami persze egy vicc volt, de erre a Georges Lemaître meggyőzte a Vatikánt, hogy ne emlegesse. De egy második János Pál pápának persze már joga volt emlegetni. Teljes, mert addig már igazolta a fizika. A magyar reformátusok teljesen nyitottak a fizika felé egyébként. Látjuk, hogy a vallások nagy részt elfogadják az ősrobbanás teremtésnek. Tudjuk, hogy filozófusok rengeteg értékes fizikai következtetésre jutottak a történelem folyamán. De ez egy egész más módszer, mint amit a fizika csinál. Tehát mi számításokat végzünk, és utána kísérletileg ellenőrizzük. Tehát Lemaître számítása pontosot mégsem fogadták el, amíg megfigyelések nem erősítették meg. Tehát az ősrobbanás egy olyan modell, amit eddig minden megfigyelés alátámaszt, de a megfigyelések csak az első 100 másodperctől érvényesek. Tehát nem tudjuk, hogy az első 100 másodperccel előtt mi volt. A nagy hadronütköztetőben megpróbáljuk megközelíteni az első milliómod másodpercet anyag tulajdonságokban, és talán még a sötét anyagot is megtaláljuk. És itt felsorolok néhány olvasnivalót, amiben ez van. A Szent Ágoston vallomása is szenzációs. Thank you.
Az ország legmagasabban fekvő kempingje, a Szentléleki Turista Park kapta az év turistaháza kitüntető címet. Idén 5. alkalommal hirdette meg az aktív és ökoturisztikai fejlesztési központ az év kilátója és az év turistaháza pályázatot, amelyen 10 jelölt szálláshely közül 1822 szavazattal lett a Bükki Turista Park az első helyezett. A Lillafürettől 13 kilométerre a Kisfensíkon található turista park 3 önálló házon kívül 36 fős jurta szállással, sátorhelyekkel várja a túrázókat. A részletekről Katona Ferenc, a turista park tulajdonosa adott tájékoztatást.
Ezt bárki jelölheti, aki gondolom, hogy valamilyen szinten kötődik az adott kilátóhoz vagy turistaházhoz, mert ugye az év kilátója eredményt is hirdették ezzel egyidejűleg, és egy szakmai zsűri a jelöltek közül kiválasztotta a 10 általa alkalmas kilátót és házat, és erre a 10-re lehetett szavazni. A végeredményt kihirdették, 1822 szavazatunk lett. Bánkút előtt 5 kilométerre vagyunk, Szentléleken. Mikor legelőször megláttam ezt a területet, ki volt írva, hogy katonai terület, idegeneknek bejárni tilos. De hát gondoltam, hogy én, mint Katona Ferenc, egyre többször meglátogattam ezt a területet, és a szemem más látott már, mint a gazos elhanyagolt vidéket, és innen született az ötlet, úgyhogy ez évek során kialakult, soha nem lesz vége, mert mindig kitalálunk valamit, és fejlesztjük, meg a szinten tartás sem egyszerű. Ez abszolút családi vállalkozás. Kezdtük a feleségemmel, aztán 3 évvel ezelőtt ide költöztek a lányomék a családjával, úgyhogy együtt csináljuk most már. 14 főre van téliesített szálláshelyünk, van egy 50 főt befogadó kemping, és 36 fő, 6x6, 36 fő lehet a jurta szállásokban. Hát ezt ha így összeadjuk, akkor kijön egy szám, de nyilván ez csak a nyárára vonatkozik a kemping és a, hát ez szezonális, a jurta és a kemping. Nyilván a megcélzott rétegünk az aktív természetkedvelő turisták, nekik nyújtunk szolgáltatásokat. Itt 3 téliesített szálláshelyünk van, egy kis kemping, amiről elmondhatom, hogy az ország legmagasabban fekvő kempingje. Van 6 jurtasátrunk, amiben nyáron elsősorban kerékpáros vándortáborosok érkeznek, és ezekkel a szolgáltatásokkal várjuk a turistákat. És én magam is nagy szaunás vagyok, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ami nekem jó, az a vendégeknek is jó lehet, így minden szálláshelyen van külön szauna. Én úgy gondolom, hogy megállapíthatjuk most már, hogy ez a nyári szezon egy kicsit jobb volt, mint a tavalyi, és a tavalyi jobb volt, mint a tavaly előtti. Tehát, hogyha ebből indulok ki, nem is így fogalmaznék, hogy tele, mert ugye a tömeg az nem mindenkit vonz, éppen ezért jönnek vissza a vendégeink, hogy csendes, nyugodt hely, ahol nincs tömeg, és nem is szeretjük a hangoskodással és zenével járó eseményeket. Ezt próbáljuk kommunikálni, hogy elsősorban kiket várunk. Vannak például csapatépítő tréningek, ahol fiatal felnőttek, vagy még idősebbek is szívesen próbálkoznak ezzel a kihívással. Meg nyilván a gyerekek, hát ugye eleve 10 éven felül várjuk ugye a vendégeket a kalandparkra. Egyre népszerűbb a kerékpározás, és nekünk is van 6 e-biciklink, és ezt is a vendégek rendelkezésére bocsátjuk, amennyire erre igényük van, és külső személyeknek is szívesen adjuk, akár önállóan, akár túravezetéssel. 300 méterre van tőlünk természetes kilátóhely, gyönyörű panorámát lehet látni észak felé, tiszta időben akár a Magas-Tátráig. Tardona is, meg Dédes. Hát meg aztán, ha átnézünk, akkor a határon túl is. Attól függ, mennyire tiszta az idő. Eleve nagy örömmel vettünk részt ebben a megmérettetésben, és hál' Istennek sok jó barátunk, ismerősünk, volt vendégünk, szurkolt, és segítette azt, hogy ilyen helyezést érjünk el, amit úgy gondolom, hogy nem kizárólag nekünk szól, hanem Miskolcnak és a Bükk turisztikai térségének ez az elismerés. Úgyhogy ha megkeresnek minket, akkor jó szívvel várjuk a vendégeket, és remélem, hogy nem okozunk csalódást nekik. Aki ilyen fába vágja a fejszéjét, hogy így mondjam, hogy ezt a fajta szolgáltatást nyújtja, az nagyon jól tudja, hogy a bevételből nem lehet fejleszteni. Tehát mi is már vagy 3 hitelt azért visszafizettünk, meg pályázatokkal próbálkoztunk, több-kevesebb sikerrel, de inkább sikerrel. Úgyhogy ezekből adódott a fejlesztési lehetőség. A jövőt úgy tervezzük, hogy a szinten tartás az egy fontos dolog számunkra, a kihasználtság is nyilván, de nagyobb beruházást nem tervezünk. Legfeljebb még egy sportpálya az jól jönne, egy több funkciós sportpálya, de hát majd meglátjuk, hogy milyen lehetőségek lesznek, figyeljük a pályázatokat, és résen leszünk.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunk, amelyben folytattuk a világ keretkezésével foglalkozó összeállításunkat, és bemutattuk az év turista házát is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunk témái röviden. Élete legmeghatározóbb eseményének tartja 1956. október 23-át Varga László volt dunamelléki főjegyző, egykori kecskeméti lelkész, aki teológus hallgatóként élte át a forradalmat.
Olyan magasságban lőttek, amikor benne még a tömeg feje fölött, hogy az ablakokat érte, de embert ott nem ért. No hát, akkor mi is megijedtünk már, be a Rádai utcába bementünk, és szedtük mi is a lábunkat.
Református mini bölcsődét avattak Andornak táján. 7 gyermek jár az intézménybe, aminek a kialakítása 140 millió forintba került.
Ez a mai nap nagy ünnep számunkra, hiszen annak a bölcsödének az átadási ünnepségén lehetünk együtt, amely több év alatt sok-sok nehézség árán, de mégis úgy hiszük, hogy Isten akaratából felépült. Azt az igét választottuk a kis ünnepségünk mottójául, hogy az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben.
A jó presbiter nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkörgazdája, vallja Benke László. 40 évvel ezelőtt, amikor az egyik miskolci gyülekezetben elvállalta a szolgálatot, ő volt a legfiatalabb tagja a testületnek. Nemrég átadta a stafétát.
Végtelenül hálás vagyok az Úristennek azért, hogy ő a mi méltatlanságunk, esendő és gyarló voltunk ellenére is tud bennünket használni, képessé tud tenni bennünket ezeknek a feladatoknak az ellátására, csak kérni kell tőle ezt az erőt és a segítséget.
Tartalmas időtöltést kívánok! Élete legmeghatározóbb élményének tartja 1956. október 23-át Varga László, volt Dunamelléki főjegyző, egykori kecskeméti lelkész, aki teológus hallgatóként élte át a forradalmat. Társaival együtt a 90. Zsoltár szavaival indultak útnak aznap, hogy csatlakozzanak a szovjetek ellen tiltakozó tüntetőkhöz. A forradalomban három társuk meghalt. Emléküket ma is kopjafa őrzi a budapesti református teológián, a Rádai utca 28 szám alatt.
Ha azt kérdezik, hogy mi az életem legnevezetesebb eseménye, én az 1956. október 23-át és az azt követelző napokat mondom, hisz ha egy kicsit költőjén fogalmazom, akkor 20 évesen átélni egy forradalmat, az nem mindenkinek adatik meg. És a mi korosztályunk ezt átélhette, és mégpedig itt Budapesten a kipattanástól, az első perctől kezdve tanúi voltunk a teológus társakkal együtt. 23-án reggel mindig a teológusok tartották a reggeli áhítatot. Bagolcsi Pistának az alapigéje az volt a Prédikátor 2-ből, hogy mindennek rendelt ideje van az ég alatt minden akaratnak. Felolvasta az egész részt, és az egy olyan megrendítő igehirdetés volt, áhítat volt, amit néma csöndbe végighallgatva, utána is mindannyiunkban megmaradt az áhítat. És akkor már az áhítat után, ott maradva még, megfogalmazódott az, hogy menjünk akkor délután, talán 1:30-re hívtak a műegyetemre is, meg az írószövetséghez is, és akkor ott döntött a csapat úgy, hogy menjünk az írószövetséghez. Ebéd után 1 órakor volt a gyülekező rend a portánál, a Rádai 28-ba elkezdte valamelyikünk énekelni a 90. Zsoltárt. És a 90. Zsoltár éneklése közben a lépcső megjelent a Pap László. Ugye a Teológia Akadémiának dékánja volt, következőt mondta, hogy ne felejtsétek el, bármit csináltok és bárhol lesztek is, az ige, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ, minden szabad nékem, de nem minden épít. Református teológusok vagytok, úgy menjetek, úgy járjatok, úgy viselkedjetek, hogy használjatok és építsetek. Az Úristen védjen benneteket.
A teológusok villamossal mentek a Városligethez, a Király utcán elszálltak le, ahonnan elsétáltak a fasori református templomhoz, ezzel szemben volt a Magyar Írók Szövetségének székháza.
Ott gyülekeztünk, olyan 30 körül lehettünk, akik innen elmentünk. Teológusok, kimentünk a körút felé. Először csendbe, utána pedig elkezdte valaki énekelni azokat a magyar énekeket, amire lehetett menni, amire a katonák is meneteltek. Piros, 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 háromszor is piros. Ezzel kezdtünk. Egyszer még nem értünk ki a körútra, amikor valaki elkezdte a Kossuth nótát énekelni. És mire kiértünk a körútra, én onnan visszanézve, már én nem láttam a tömeg végét. József körútra. Kiértünk, ott már a Kossuth nótából nem maradt más, csak az, hogy éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Ez már nem éneklés volt, hanem jelszó. Még a körúthoz tartozik, amikor mentünk a Kossuth-Lajos utca felé, hogy elkezdték kiabálni valaki a tömegből, hogy magyar zászlót tűzzék ki, magyar zászlót tűzzék ki. És egymás után megjelentek a házak erkéin, meg a házaknak a zászlótartóin a magyar zászló. Nekünk nem volt magyar zászlónk. És ekkor elkezdtük azt kiabálni, hogy kérünk egy zászlót. Nem kellett elmondani 5-szer vagy 6-szor, repült egy zászló, Ruddal együtt, azt vittünk végig.
A felvonulók a Kossuth-Lajos utca és a Múzeum körút sarkánál találkoztak a műegyetemistákkal, akik a Petőfi szobornál gyülekeztek. Az egyesült tömeg először a BEM térre, innen az ideiglenes Petőfi hídon át a Kossuth térre, az Országház elé gyalogolt.
Körülbelül 4 óra, 4:30 körülre értünk oda, már tele volt a Kossuth tér, nagyon sokan voltak, de minden oldalról jöttek. Akkor már én azt mondtam, hogy ott egy 300-400 ezer ember biztos volt, mert teljesen tömve volt a Kossuth tér, és a Kossuth téren lévő nép már azt kiabálta, hogy halljuk Nagy Imrét. Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába. Közben besötétedett, elénekeltük én nem tudom hányszor a himnuszt, a szózatot. 8 óra után egyszer megjelent az erkélyen Nagy Imre. És akkor mondott is valamit meg. Nem is, a lényege az volt, hogy menjünk haza, bízzunk a kormányba, valószínű, hogy állítólag fegyverrel ott voltak 2 ávós a Nagy Imre mellett, tehát ő nem azt mondott, amit mondani akart volna, vagy nem mondhatta azt, ez érződött az egészen, az a bizonytalanság a Nagy Imrén. Egyszer bement a Nagy Imre az erkélyről, és akkor ott állt a tömeg tanácstalanul, és akkor elkezdett oszlani.
A Kossuth téri sokaság azután több részre szakadt. Voltak, akik a közeli szovjet emlékmű címerét feszítették le, mások a Sztálin szobor ledöntésére indultak, megint mások a Magyar Rádió épületéhez mentek. Utóbbiak között volt több teológus, köztük Szűcs Zoltán, akit combon lőttek. Varga László és társai egy darabig még maradtak az Országháznál, aztán hazaindultak.
Hazafelé kimentünk az Alkotmány utcán, és akkor láttuk, hogy a nyugatiról verik le a vörös csillagot. Vacsi-Zsilinszky úton jöttünk visszafele, sok helyen láttuk, hogy több helyen is, hogy a vörös csillagot leverik, és ott láttunk először Lukas zászlót, hogy kivágták belőle a címert. Egyszer, hogy honnan, de hangszóróval hangosan jött a fölhívás, hogy mindenki menjen haza, 15 perc múlva lövünk. Ez elhangzott körülbelül 5-szer. 5 perc múlva lövünk, 3 perc múlva lövünk, és amikor eltelt a 15 perc, akkor egy sorozat, gépfegyver sorozat, és ez valahol a levegőben. Utána még egyszer, hogy lövünk, azonnal kiüríteni a Calvin teret. Következő lövésnél már csörömpöltek az ablakok, tehát olyan magasságba lőttek, amikor de még a tömeg feje fölött, hogy az ablakokat érte. De embert ott nem ért lövés, az épületeket igen, no hát, akkor mi is megijedtünk már, be a Rádai utcánba. Bementünk, és szedtük mi is a lábunkat, igyekeztünk, és a következő volt még, egy-egy sorozatot belőttek az Üllői útra, a Baross utcába, az Üllői útra, a Rádai utcába. Fejünk fölé lőttek, tehát nem bennünket, hanem a fejünk fölé.
A teológusok éjfél után értek vissza a Rádai utcába.
Ez csütörtökön volt. Péntek szombaton egyre jobban csendesedtek a harcok, vasárnap délelőtt már alig volt lövöldözés, és vasárnap délve a Pap Lászlóhoz odament a Magócsi Pista meg a Herceg Lajos azzal, hogy első este még a rádiónál a Szűcs Zoltán comblövést kapott a rádiónál, és az István kórházban van, kimennek a kaxit, mert ez volt neki a beszeneve, meglátogatni. Vissza is értek, még aránylag világossal, szürkülettel, beszól a herceg, Lali jön be a portára, mondjátok meg a séfnek, hogy itthon vagyunk, a kaxi jól van, de itt van két idős asszony, a Lónyai utcába mennének, nem mernek menni, hazakísérjük őket. Elmentek, és nem jöttek. Nem jöttek, nem jönnek. Telt az idő, nem jöttek. Esti hányzat volt az ebédlőbe. Amikor megjelent a Papp László az ajtóba, látszott rajta a megrendülés, abba hagyta, aki beszélt a beszédet, és azt mondta, hogy a herceg Lajos meghalt. A Magolcsi Pistát pedig most operálják. És hajnali 5-6 fele pedig elaludt és meghalt. Ő is. A herceg Lajost még akkor hétfőn ebéd után áthozták, hétfőn délután, és akkor csináltak itt a fiúk egy deszkákat összeszedve egy deszkakoporsót, és kedden délelőtt temettük el, és itt az udvaron, ott, ahol a kopjafák vannak, ott temettük el. Temetés után, amikor följöttünk a szobánkba, a rádióba hallottuk Nagy Imre szólatát, hogy megalakult az új koalíciós magyar kormány, megegyeztünk, hogy a szovjet katonák Budapestet már elhagyták, kivonultak, kivonulnak Magyarországról, és több pártrendszer lesz Magyarországon, és bejelentettük a Varsói szerződésből való kilépésünket. Nem hiába haltak meg a gyerekek. És akkor én ezen a délután, itt már Pesten orosz katona nem volt.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Azzal folytatjuk műsorunkat, hogy református minibölcsödét avattak Andornak táján. Összesen 7 gyermek jár az intézménybe, aminek a kialakítása 140 millió forintba került. Ezt egy pályázatból, valamint a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásából finanszírozta a gyülekezet. Sütő Dávid Peli összeállítását hallják az átadóról.
Hajdú Lászlóval, református lelkésszel, Andornak tája lelkészével kezdem az összeállítást. Mi előzte meg az épülés, milyen előzményei voltak itt a református bölcsödének?
Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm az Andornak tájai missziói egyházközség lelkipásztora és közössége nevében az Európa Rádió hallgatóit. Ez a mai nap nagy ünnep számunkra, hiszen annak a bölcsödének az átadási ünnepségén lehetünk együtt, amely több év alatt sok-sok nehézség árán, de mégis úgy hiszem, úgy hisszük, hogy Isten akaratából felépült. Azt az igét választottuk a kis ünnepségünk mottójául, hogy az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Az Andornak tájai gyülekezet, missziói egyházközség, ez a helyes megfogalmazás. Több mint 8 évvel ezelőtt kezdtük a gyermekek ellátását, akkor még családi bölcsödével indultunk el. Jött a gondolat, hogy itt ebben a községben, Andornak táján, Eger közvetlen szomszédságában, egy közel 3000 fős településről beszélünk, hogyan tudnánk bekapcsolódni a település munkájába, hogy ne csak a templom falain belül vagyunk, hanem megnyitván jelképesen a templom ajtót, kimenjünk az emberekhez, és végezzük azt a szolgálatot, amire a mi Urunk elhívott, a gyümölcstermés, a másokon való segítés, a adott községnek a szolgálata. Így jött a gondolat, így jött a missziói küldetés tudat, és az akkori polgármesterrel egyetértve, a község akkori vezetőjével elhatároztuk, hogy a községnek a már használaton kívüli iskolai épületében elindítjuk ezt a fajta ellátást, a pici gyermekek ellátását, amellyel a dolgozni akaró szülők, és hát egyáltalán a kisgyermekes szülőkön tudunk segíteni.
Mekkora munka volt, itt említettük, hogy egy pályázatból készült, mekkora munka volt létrehozni ezt az intézményt, gondolom a gyülekezet részt vett, önök részt vettek a kialakításában, ezt a munkát hogyan képzeljük el?
Mint utaltam rá, nehéz és hosszú, rögös út vezetett idáig. A beszámolómat így fogom majd kezdeni, hogy ez egy rögös út volt, de hál' Istennek felfelé tudtunk nézni, és szívek, életek nyíltak meg, és egy nagy-nagy közös összefogással sikerült megvalósítani. Ezt a már mini bölcsödét, tehát azt tudni kell, hogy ez a családi bölcsi, amiről ugye beszéltem az imént, az iskola épületében, ez egészen 2014. július végéig működött, és akkorra készült el ez az új bölcsödénk, ami már mini bölcsöde, tehát a családi bölcsödénél egy jóval magasabb ellátást biztosító intézmény, nagyobbak a követelmények, tehát több olyan helység is szerepet kapott ebbe az új épületbe, ami még nem volt jogszabály szerint ugye esedékes és aktuális a másik épületben. Jelenleg azt a régebbi bölcsödét még működtetjük, gyerekek már nincsenek, és átadásra fog kerülni, és nagy öröm számunkra, hogy pont egy ismerős kollega, a Tiboldaróci Egyházközség fogja átvenni ezt a családi bölcsit. 2024. augusztusában kezdtük el a működésünket. Ez a hivatalos nevünk, hogy Angyalkert Református Mini Bölcsöde. Egy toppos pályázat volt az, ami tulajdonképpen életre hívta ezt a kezdeményezésünket. Először úgy volt, hogy nem nyer a pályázat, aztán több mint egy év elteltével mégis értesítettek, hogy tartalék listáról bekerültünk. Nagy volt az öröm, hirtelen keríteni kellett műszaki embereket, hiszen már picit le is mondtunk róla, és hál' Istennek a polgármester úr szólt, a képviselő úr is, hogy megvan a pályázat, és innentől kezdve rohammunkába kezdtük el az építkezést. 2019, tehát gondoljunk bele, hogy most pedig 24 van, 2019 augusztusában kezdtünk komolyabban foglalkozni a pályázat megvalósításával, és hát bizony azóta jó néhány év eltelt, beleestünk a nagy áremelkedésekbe, és tehát a pályázat, a Tiszáninneni Egyházkerület, az Egyházmegye, és tényleg a magyar állam is még pluszban tudott nekünk forrásokat biztosítani.
Hogyan néz ki az épület, milyen hangulatú, miként épült fel, miként képzeljük el, miből áll össze az épület, hogyan néz ki jelenleg ez a bölcsöde?
Az Angyalkert Református Mini Bölcsöde egy olyan területen került felépítésre, ami az önkormányzat tulajdona, a jelenlegi általános iskola mögötti terület volt ez, egy nagyon begazosodott, elvadult terület volt, és hát az önkormányzattól ezt a területet kaptuk meg az építkezés céljára. Hosszas előkészületi munkák voltak szükségesek, és igyekeztünk itt az iskola és tehát itt mellettünk van a katolikus templom, egy nagyon szép zenevölgy, úgy hívják ezt a részt, egy árnyas fákkal körülvett szép park részben vagyunk. Igyekeztünk egy olyan épületet megálmodni és megtervezni, amely jól illik a környezetbe, és picit a modernebb stílusba, dizájnba mentünk. És eredetileg lapos tetővel terveztük, de a költségek annyira megnövekedtek, hogy ezen végül is változtattunk, és így lett egy egészen nagy, fedett, akadálymentesített bejárat, és tulajdonképpen ezen keresztül juthatunk el a főbejárathoz. Az előtér úgy lett kialakítva, hogy minden helység jól megközelíthető legyen, és ugye mini bölcsőde esetén tulajdonképpen szükségesek olyan plusz épületek, például fekete mosogató, talán ez a hivatalos neve, használt edény mosogató, a dolgozók részére öltöző rész, akadálymentesített mosdó, úgyhogy ezeket a helységeket is beletettük a tervezésbe. És úgy nézünk ki, hogy van egy 30 méteres csoportszoba, van egy átadó rész, és igyekeztünk picit a református valónkat megjeleníteni. A bejáratnál, ahogy bejövünk, ugye hozzák a gyermekeket is, Jézust sikerült a falra felfesteni, és egy igét is, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Aztán szerepel mesei motívum, illetve bibliai motívum, bocsánat, a bárkának, a Noé bárkájának a motívuma, és igyekeztünk tényleg úgy kiválasztani a burkolatokat, a díszítő elemeket is, hogy passzoljanak egymáshoz, és hogy jó legyen ide belépni. Egy pici kis konyhánk van, ami itt nem főzünk, de ellátja a gyerekeknek a szükségletét, ide érkezik be az étel, naponta napi háromszor étkezést tudunk biztosítani, És van egy óriási tornaszobánk is, ez szintén 30 négyzetméter, itt rossz idő esetén lehet a gyerekeknek tényleg szaladgálni, mozogni, és két helyiségből, tehát a csoportszobából és a tornaszobából pedig egy fedett teraszra tudunk kimenni, és egy körülbelül 60 négyzetméteres udvar is van, amit befüvesítettünk, homokozót és árnyékolót és egyéb játékokat helyeztünk el.
Barna Sándorral, a Tiszán Indeni Református Egyházkerület püspökével folytatom a beszélgetést. Mekkora jelentőségű, hogy itt Andornak táján most egy református bölcsödét, az Angyalkert református bölcsödét átadják?
A válaszomban arra válaszolok, hogy miért fontos általában Andornak táján is, és máshol is a bölcsöd, illetve az óvoda. Egy képpel szeretnék válaszolni, amit a Bibliából hoztam, és a 127. Zsoltár, amely azt mondja, hogy az anya mély gyümölcse jutalom, vagyis azt mondja, hogy a jövő nem az, amit birtoklunk, amit építünk, megőrzünk, hanem a jövő a gyermek, a család, és egy, mint hős kezében a nyíl ahhoz hasonlítja. Most elképzeljük el a képet, amint a hős kezébe veszi a nyilat és az íja, a nyilvesszőt, és kihúzza, kifeszíti az íjat, és akkor ellői. Tehát ebben a nyilvesszőben látjuk a gyermeket. A kezdeti lendület, erő, gondoskodás és az irány, amit megad neki a hős. Tehát a hős a maga a szülő, a gyermeknek a nevelője. Ami azt jelenti, hogy miután a nyilvessző már elrepült, csak addig van lehetősége, úgymond jó lendületet adni, jó irányt adni a családnak, szülőnek, nevelőnek, amíg ott van a közelében. A gyerekeink megszületnek, felnőnek, állítólag 7 esztendő az, amit igazán a nevelésükkel folytathatunk. Egy François Xavier nevű jezsuita pap mondta, hogy adj nekem egy gyermeket 7 év, és utána csinálj vele, amit akarsz. Vagyis úgy olyan meghatározó lesz az első 7 esztendő, ami egész életen át elkísérheti. Hát ezért fontos a református óvoda, bölcsöde, hogy már ebben a kicsi korban is sok dolgot kell megtanulni egy kisgyereknek, amellett halljon Istenről, Jézus Krisztusról.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A jó presbiter nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladat körgazdája, vallja Benke László, aki szerint ez a tisztség nem csupán a persejpénz megszámolásáról, vagy a jegyzőkönyvek elkészítéséről szól. 40 évvel ezelőtt, amikor az egyik miskolci gyülekezetben elvállalta a szolgálatot, ő volt a legfiatalabb tagja a testületnek, nemrég átadta a stafétát. Tapasztalatairól, emlékeiről és a tisztséggel járó felelősségről beszélgettem vele.
Miért vállalta el annak idején a presbiteri szolgálatot?
Mint egy meghívott, egy akkori presbiter, engem a presbitériumban, amin nagyon meglepődtem, de sok kétségem nem volt amiatt, hogy el kell vállalnom, mert én lelkész családba nőttem föl, tudtam, hogy ez egy megtiszteltetés és egyben kötelesség is.
Mennyi idős volt akkor?
Ha jól számolom, 37 éves lehettem, én voltam a legfiatalabb tagja akkor a presbitériumnak.
Fiatalként milyen volt beleállni ebbe a szolgálatba? Ugye a presbiterek általában a gyülekezetnek az idősebb tagjai.
Nagyon érdekes volt, és sok meglepetést is okozott. A mi presbitériumunk egy eléggé különleges volt abban a vonatkozásban, hogy több lelkészi végzettségű tagja is volt. És ennek a sok előnye mellett azért hátránya volt az, hogy itt sarkos vélemények megfogalmazódtak, össze is csaptak, hogyha fiatalként is keresni kell azt a feladatot, amit szívesen el tudunk látni, és akkor szinte önmagától adódik az út.
És milyen feladatokkal kellett szembenézni a presbiterként az elmúlt évtizedekben?
Hogy beszéljek arról, amit a legszívesebben csináltam, és viszonylag hosszú ideig csináltam, 12 két évig voltam presbiteri jegyző, és 6 évig voltam helyettes presbiteri jegyző. Zavaros időket éltünk, több lelkészváltáson mentünk keresztül. Nagyon hosszú, nehéz presbiteri gyűléseink voltak. Én meg kötelességemnek éreztem magamnak, hogy ezt a jegyzőkönyvben rögzítsem. Valahogy úgy éreztem, hogy egy kicsit a történelemnek, legalábbis az egyház történelemnek is dolgozom. Úgyhogy ha összeszámolnám, hogy ez alatt a több mint 12 év alatt hány oldalnyi presbiteri jegyzőkönyvet írtam, akkor valószínűleg több százra jön neki, de szívesen csináltam, és érdekesnek tartottam. Emellett voltam egy cikluson keresztül missziói gondnok is, és hát ezen kívül meg közegyházi feladataim voltak még.
Milyen egy jó presbiter?
Hála Istennek látok magamnál jobb presbitereket a mai presbitériumunkban is. Ezek azok az emberek, akik általában nem a maguk személyét tolják előre, de ha valami feladat van, mindig ott vannak, jelentkeznek, sőt másokat is erre buzdítanak. Tehát a jó presbiter az megérzi azt, hogy ő nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkörnek a gazdája.
És miben van a leginkább felelőssége a gyülekezet életében?
Sok mindenben. Az anyagi dolgokat szokták először említeni, én nem ezt érzem mégsem, hanem ideális esetben minden presbiternek mondjuk 15-20 gyülekezeti taggal szorosabb kapcsolata van, mint másoknak. Számukra kellene továbbítani azokat a információkat, sokszor ilyen fél információkat helyre tenni. Az egyik lelkészünk fogalmazott gyakran úgy, hogy a susogás a gyülekezetben, amikor megindul, amikor valamit hallanak, hát itt a presbiternek nagy szerepe lenne, hogy ő elmondja, hogy miről van szó.
Változott a presbiteri tisztség az elmúlt 40 év alatt?
Hát 40 év alatt föltétlenül. A rendszerváltoztatás előtti időt össze se lehet hasonlítani a mostanival. A mostani javára mondom se kell. A mostani presbiterek úgy érzem, hogy nagyobb elhivatottsággal vannak a gyülekezetbe. Hozzáteszem, azt viszont kevesebben vannak olyanok, akik ezt el is vállalják. De akik elvállalják, azok 90%-ban ilyen emberek kiválnak.
És mi lehet az oka annak, hogy talán kevesebben vállalják el ezt a tisztséget?
Benne van egy álszerénység, hogy én még fiatal vagyok, én nem vagyok méltó arra, csak az az érzésem vagy a tapasztalatom, hogy az álszerénység mögött inkább kényelem szeretet van, mert amikor megtudják azt, hogy hát a presbiteri gyűlések is időnként hosszúak és fárasztóak, és hát volt olyan évünk, amikor egy évben 12 presbiteri gyűlést tartottunk. Ez már önmagában elrettentő. Másrészt meg hát a presbiterekkel szemben vannak olyan elvárások, hogy a gyülekezeti életbe rendszeresen és fokozottan vegyenek részt, ne csak az istentiszteletre járjanak, hanem legalább egy kis csoportnak tagjai legyenek, egy templomtakarításnál illik, hogy ott legyenek. Ez sokak számára visszarettentő.
Mi az a tanács, amit mindenképpen megfogalmazna egy leendő presbiternek?
Hogy végtelenül hálás vagyok az Úristennek azért, hogy ő a mi méltatlanságunk, esendő és gyarló voltunk ellenére is tud bennünket használni, sőt, hiszem azt, hogy képessé tud tenni bennünket ezeknek a feladatunknak az ellátására, csak kérni kell tőle ezt az erőt és a segítséget.
Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Adásunkat az europaradio.hu oldalon tudják újra meghallgatni. Észrevételeiket a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Köszönöm mai figyelmüket, a szerkesztőt Kojsza Pétert hallották. Várom Önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36